Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 28. epizódja. A mai adásban arról beszélgetünk egy szakemberrel, hogy milyen a jó alvás, mennyi az egészséges mennyiség, hogyan lehet jól aludni, vannak-e trükkök, praktikák, hogy javítsunk alvásunk minőségén. Egy szakértő válaszol ezekre a fontos kérdésekre, majd a Vígszínház fiatal színésznője Szilágyi Csenge árulja el, hogy mi élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, hogy miről fog szólni a Beaton Studio legújabb podcastje, a Felforgató következő epizódja.
Figyelj, te tényleg azt hiszed, hogy jó, nem tudom, riporter vagy?
Sziasztok, én Kadarkai Endre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Nem érdekel, ha kirúgnak, nem érdekel, ha az a kapcsolat úgy alakul, hogy minden szakad.
A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat, akik ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
Nem abban kételkedem, hogy talpra állok. Az a kérdés csak, hogy most mi legyen a következő lépés.
A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Nagyon sokan birkák szeretnének lenni.
Nem szeretnének, nem mernek mások lenni.
Ez biztos?
Biztos.
Beaton Studio.
Az alvás egészségünk záloga, alvás nélkül nem tudunk létezni. Ez lesz a mai témánk, az alvással foglalkozunk. Annyit hagyd mondjak el felvezetésnek, hogy miközben készültem erre a beszélgetésre, nagyon sok barátomnak meséltem arról, hogy ez lesz a témánk. És nagyon meglepve tapasztaltam, hogy rengetegen azt mondták nekem, hogy hú, na ezt tuti meghallgatom, ez nagyon érdekel, tehát azt látom, hogy nagyon sokunknak van valami problémája az alvással. Hogy most ez álmatlanság, vagy túl sok alvás, vagy nincs időnk sokat aludni, erről nyilván beszélgetünk a folytatásban Radics Judittal, aki szakértő vendégem, maga is alvás szakértő, 15 éve ez a fő szakterülete. Nemrégiben jött ki az átdolgozott kiadása a könyvének, az alvás könyvnek, amit az álmatlanságról tudni érdemes. Szóval visszatérve, sokakat érintő probléma ez világosan látszik, na de miért? Mik a leggyakoribb okok, ami miatt úgy látszik, hogy problémánk van az alvással?
Megváltozott a világ, nagyon felgyorsult, úgyhogy elsősorban az időhiány, a kapkodás okozza azt, hogy nappal feszültek vagyunk, és ez átmegy az éjszakába is, vagyis nyugtalanná teszi. Megváltozott az időbeosztás olyan szempontból, hogy az éjszakai műszakok, az éjszakai fentlét eltolja a nappali ritmust, tehát a cirkadián éjszakai nappali ritmus felborul, és mondhatom azt, hogy az úgynevezett civilizációs betegségek, az elhízás, a cukorbetegség, ennek hátterében lévő mozgáshiány, túlzott cukorfogyasztás, ami megváltoztatja az anyagcserét, egy testi alapot biztosít ahhoz, hogy az alvás hiány előálljon.
Szeretném, hogy a mai beszélgetésben nagyon sok tévhitet is eloszlatnánk, illetve trükköket, praktikákat adnánk a hallgatóknak, hogy tényleg azt érezzék, hogy tudnak esetleg változtatni, hogyha szükségük van. Induljunk ki abból, hogy mennyi a megfelelő alvásigény, lehet-e általánosítani?
Statisztikai adatok vannak erre, és a 8 órát jelölik meg az átlagos alvásidőben ezek a statisztikai adatok. Mégis azt mondanám, az a lényeg, hogy valaki amennyit alszik, azzal az alvásidővel elégedett legyen. Álmosodjon el, ha ágyba bújik, hamarosan néhány percen belül aludjon el, legyen pihentető az alvása, és pihenten ébredjen, a másnap pedig könnyen induljon, fáradtság nélkül teljen a nap. Úgyhogy azt mondanám, hogy 6-6 és fél óra, és 9 óra közötti alvásidőtartam általánosságban mondható, hogy az átlag emberekre jellemző. Tartósan 6 óránál kevesebbet aludni, 5 órát, vagy még kevesebbet árt az egészségnek, bár vannak ultra rövid alvók 4 órával évtizedeken keresztül az emberek 1-2%-a, és egészségesek, és a lényegesen több alvásidő, 9-10 óra, az betegségre szokott utalni.
Milyen betegségekre?
Pszichés szempontból létezik az úgynevezett szezonális hangulatzavar, laikus nyelven őszi, téli depresszió, ez indulhat azzal, hogy valaki, mint a mormota, sokkal többet kíván aludni, megnő az étvágya, elveszti a motivációját, passzívvá válik. A testi betegségek közül pedig az úgynevezett apnoé, légzéskimaradás az, ami megnyújtja az alvás időt, azért, mert apró ébredések vannak az éjszaka folyamán, ezáltal az effektív alvás idő csökken, így eltolódik a hasznos alvás idő 9-10, ne adj Isten 11 órára. Egyébként csak, hogy mondjam, általában túlsúlyos, elhízott embereknél, cukorbetegségben, hipertóniában szenvedőknél fordul elő ez a probléma.
Alvás szakértő vagy 15 éve. Gyanítom, elég sokan fordulnak hozzád olyanok, akiknek problémájuk van ezzel, és ezért is írtál erről a könyvet, amiből nagyon sok mindent egyébként megtanulhatunk, nagyon izgalmas olvasmány, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, én most olvastam el. Viszont kíváncsi vagyok, hogy kik azok, akik alapvetően legtöbbször hozzád fordulnak, tehát milyen korosztály, vagy van-e nemek között valamiféle különbség, és mi az ok, tehát mi miatt van problémája az embereknek az alvással?
A korosztály a legfiatalabbaktól, a 20 évesektől, vagy akár én 18 éves kortól foglalkozom kliensekkel, fordul hozzám, és mondhatom azt, hogy akár 90 éves korig. Régebben az volt a tapasztalatom, hogy sokkal több nő jelentkezett nálam, most vagy egyenlő a férfiak nők aránya, vagy majdnem több a férfi kliensem, aki alvás problémával küzd, és tulajdonképpen akkor jönnek hozzám, akkor fordulnak orvoshoz, szakemberhez, amikor már úgy érzik, hogy nem tartható ez az állapot. Tehát az alvászavar hónapokon, éveken keresztül is fennállhat, amire az ember úgy érzi, hogy annyira kimerült a szervezete, hogy ez tarthatatlan, és szakember segítségét keresi.
Nem tudok nem bevonódni egyébként is, talán ezt is várják tőlem a hallgatók, és hát nyilvánvalóan mindig magamból indulok, és azért is szerettem volna erről beszélni. Nekem hosszú ideje problémám van azzal, és akkor most egy picit diagnosztizálj engem, hogy nagyon nehezen alszom el, iszonyúan sokáig pörög az agyam, valószínűleg azért, amit mondtál, hogy nagyon sok inger ér, és nagyon sok mindent végzek, csinálok, és valószínűleg nem fáradok el eléggé estére. A másik pedig iszonyúan mélyen alszom, és ami megfogott, amit mondtál, soha, de soha nem kelek úgy, hogy én nagyon kipihent vagyok. Mit gondolsz? Ez a nagyon minimális alapján nyilván nem tudsz diagnosztizálni, de mi az az alapvető, ami muszáj, hogy változtassak? És a legjobban engem az zavar, mert van, hogy próbálok akkor sokáig olvasni, hogy elaludjak, de inkább az, hogy soha nem kelek fel úgy, hogy kipihent vagyok. Ez legyen 5 óra alvás, mint sajnos ma, legyen 8 óra alvás, mint mondjuk talán múlt héten egyszer, vagy legyen 10 óra alvás, hogyha sikerül annyit aludnom.
Részben semmiképpen nem szeretnék diagnózist mondani, nincs is igazándiból, és megválaszoltad a kérdést, olyan nagy láng. Olyan dinamikus vagy napközben, és olyan kreatív, hogy bizony, amit mondasz, este nem igazán álmosodsz el, még pörögnek a gondolataid, igazándiból ez a nappali aktivitás folytatódik estére. Amit mondasz, elképzelhető, hogy ez az 5 óra ma. Felteszem a kérdést, hogy esetleg biztos vannak olyan napok, amikor tényleg nem tudsz annyit aludni, amennyit szeretnél. Igen. Egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy mégiscsak ezt az alvás hiányt pótolni kéne, és egyszerűen egy picit többet kéne aludnod. Mert ahogy mondtad, 5 óra, ez érthető. Ez most egy egyszeri alkalom, de biztos vagyok benne, hogy ez ismétlődik, és nem feltétlenül 7-8 óra, hanem többször 6 óra. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen dinamikus, kreatív személynek a nappali lángolása, és akkor az életmód, ami nem engedi, hogy kipihent magad.
És az, hogy mondjuk az ember nem kell kipihenten, hogyha valakinek mondjuk ezzel van problémája, vagy nehezen kell, az tud másról is árulkodni, vagy az szimplán arról, hogy rossz minőségű az alvás, vagy keveset aludt.
Azért hadd mondjam azt, hogy minden körülményt meg kell vizsgálni. Ugye a legegyszerűbb körülmény az, hogy mennyire kényelmes az alvóhely. Nincs-e a szomszédban egy ugató kutya? Nem régi az a matrac, nem ége valahol egy zavaró fényforrás a lakásban. Nyilván a következő lépés, hogy az ember átgondolja, hogy milyen életvitelt folytat. Bizony, hogyha valaki rá van arra kényszerítve, mondjuk, hogy 3 műszakban dolgozzon, ott azért nem az első lépés, hogy akkor műszakot vált és munkát vált, mert hát nyilván azért köti az embert a napi munkavégzés is. Ezzel együtt a következő lépés, hogy átgondolja, hogy ehhez hogy tud illeszkedni, életvitelszerűen. És akkor jön az orvosi rész. Hadd mondjam azt, hogy aki ilyen problémával keres meg, amit most konkrétan mondtál, hogy nem kell pihenten, egy testi kivizsgálás nélkülözhetetlen, ami indul egy vérvétellel. Mondanám, hogy nagyon gyakran, főleg fiataloknál, hölgyeknél egy egyszerű vashiány áll a háttérben, egy egyszerű vérszegénység. Rendkívül gyakori a pajzsmirigy betegség. És nem is a pajzsmirigy túlműködés, inkább a pajzsmirigy alulműködés. A pajzsmirigy idegrendszeri hormonok nagyon szoros kapcsolatban vannak. Tehát akkor mondanám, hogy egy testi vizsgálat, és abban az esetben, hogyha fölvetődik, hogy pszichés háttér van, akkor nyilván azt mondom, hogy ezen a vonalon indulunk el, és a pszichés háttérre rögtön mondanám, hogy nem kell nagy dologra gondolni, de a krónikus stressz, egy munkahelyi nehézség, egy partnerkapcsolati konfliktus, vagy ha az ember úgy érzi, hogy nincs a helyén, ugyanolyan elváltozásokat, ugyanolyan hormonális elváltozásokat generál a szervezetben, mintha valaki depressziós lenne. És ezzel már, mivel a depressziónak, krónikus stressznek az egyik tünete az álmatlanság, ezzel már meg is magyaráztuk, hogy akkor mi a probléma.
A könyvedben olvastam, hogy egy szintén szerintem egy tévhittel való leszámolás, hogy a gének valóban felelősek azért, hogy tulajdonképpen mennyit alszunk. Tehát örökölni lehet mondjuk egy szülőtől azt, hogy nekünk kicsi az alvásigényünk, vagy nagy az alvásigényünk.
A válaszom az, hogy ez pontosan így van, ez a hajlam örökölhető. Akik jönnek hozzám kliensek, nyilván meg szoktam kérdezni a családi anamnézist, és ez csak ugyan így van, hogy úgy szól az alvászavart panaszoló kliensem családi anamnézisre vonatkozó információ, hogy anyám is rossz alvó volt, apám is nagyon keveset aludt. Tehát ez a genetikai vonal megvan, illetőleg vannak olyan alvásbetegségek, alvajárás például, vagy a beszédálomban, ez még inkább mutatja a családi halmozódást, és kiderül, hogy testvérek, felmenők, oldalági rokonok is hajlamosak az ilyen típusú problémákra.
Azt is tapasztalom ugyanakkor, hogy sokan csak legyintenek, és azt mondják, hogy jó, hát most nem olyan fontos téma ez, de miért olyan fontos, hogy jól aludjunk? Ugye felvezetőmben elmondtam, hogy az egészségünk záloga.
Az alvás a regenerálódásnak a fázisa, a testi-lelki regenerálódásé. Tehát amilyen energiát nappal a mindennapokban kiveszünk magunkból, azt az alvás alatt visszapótoljuk, hozzáteszem, természetesen az energia visszapótlása sokkal tágabb területet érint, amiben benne van a megfelelő táplálkozás, a sport, a baráti kapcsolatok, a kártyajáték a családdal, de ezzel együtt, most az alvás témájánál maradva, az alvás regenerál, visszaépít.
Honnan lehet tudni, hogy milyen típusuk vagyunk, hogy mennyi alvásra van szükségünk?
Amikor már az ember dolgozni kényszerül, és a legtöbb embernek megszabott munkaideje van, ott igazándiból van egy adott lefekvési idő, ami általában azért történik meg, mert egy adott időben föl kell kelni. Tehát az a helyzet, hogy olyan borzasztó esetekkel találkozom, hogy jön hozzám a kliensem, hogy 10 éve olyan munkaköre van, hogy ő le kell, hogy feküdjön délután este 7-8 óra körül, mert hajnali 2:30-kor kezd, ahhoz pedig föl kell hajnali 1:30-kor, szóval ez teljesen természetellenes, és mindenképpen az egészség rovására megy, de igazándiból, amíg nem kötött az ember, vagy ha kötött is érzi, így ahogy mondod, az alvása milyen típusba sorolható? Általában két nagy csoportja van az embereknek, a pacsirta típusú alvók és a baglyok. A pacsirták korán kelnek, korán mennek aludni, a baglyok pedig belenyúlnak az éjszakába, még este is élénkek, éjszaka is aktívak, későn fekszenek le, nekik nagy büntetés, hogy reggel adott esetben a munka miatt fel kell kérni, mert szívesebben aludnának tovább. Egyébként nagyon érdekes, a statisztikára utalok vissza, a pacsirta típusú korán fekvő, korán kelő emberek stabilabbak lelkileg, felkelnek reggel, aktívak, dinamikusak, kvázi mondhatni azt, hogy a sötétedéssel lepihennek. Azáltal, hogy a cirkadián ritmushoz, a napi ritmushoz, a nappal világosság, sötétség ritmushoz jobban illeszkedik az alvásuk, az életritmusuk mentálisan, és ezen túl testileg a statisztikák stabilabbnak, egészségesebbnek mondják őket. Bagoly típusú emberek sokkal gyakrabban hajlamosak hangulatzavarra, téli depresszióra különösen.
Mi az a egy-egy esetleg megdöbbentő vagy durva eset, amivel találkozol a praxisod alatt, vagy találkoztál a praxisod alatt? Van-e olyan, ami tanulságos lehet akár, amiben sikerült segíteni, megváltoztatni?
Erre a kérdésre talán mondhatnám azt, hogy nagyon ijesztő tünet lehet, amikor nem is az alvó érintett személy, hanem a párja tapasztalja, hogy az elalvás után relatíve rövid időn belül a párja hirtelen felül az ágyban, egy hatalmasat kiált, esetleg olyan mozdulatokat tesz, hogy félő, hogy az ágybeli partnerét megüti, vagy agresszíven viselkedik. Amikor megkeresnek ezzel a panasszal, kivizsgálást igényel alváscentrumban a kérdés, sokszor kiderül, hogy emögött az éjszakai felriadás, ijesztő felriadás és kvázi agresszívnek tűnő cselekmény mögött egy nagyon komoly elhúzódó nappali stressz húzódik meg, és azáltal, hogy rendbe tesszük a nappali stresszt, azt a helyzetet, ami azt a feszültséget generálja, ami így csapódik le egy adott arra hajlamos személy éjszakai alvásában, nyom nélkül elmúlhat ez a tünet.
Ha már könyves podcast, javaslod azt egyébként? Tehet jót az, hogy mondjuk alvás előtt olvasunk?
Kimondottan ajánlás. Az Amerikai Alvástársaság az alvásjavító praktikák között ajánlja, hogy elalvás előtt olvasgassunk egy kicsit, és elálmosíthat. Hozzáteszem, természetesen biztos van olyan izgalmas könyv, hogy az embert inkább földobja,
igen,
de a kérdés abszolút jó, és kimondottan szakmai ajánlás az olvasgatás.
Miért jó? Lenyugtat? Megnyugtatja az idegeket, levezeti a stresszt? Én ezekre gondolok.
Este már ezzel együtt mindenképpen az aktivitás szint csökken, és adhat egy olyan típusú monotonitást, amivel az agyhullámokat egyre-egyre inkább mélyíti, és ezáltal belevisz egy alvásba.
Van-e olyan szép irodalmi mű, vagy egyéb olyan szakmai könyv a te könyved mellett, amit érdemes esetleg olvasnunk, ha a téma érdekel minket, vagy csak szeretnénk ebben a témában jobban jártassak lenni, vagy elmélyülni?
Legutóbb Patrick Mondrianónak, a Nobel-díjas írónak a könyve ütötte meg a szememet nekem magamnak is. Alvó emlékek címen Mondriano könyveit ajánlhatom.
15 éves munkád eredménye a könyv, amit egyébként a kezemben tartok, alvás könyv. Mi az, ami a legtanulságosabb volt a gyűjtő munkában? Hiszen azt gondolom, hogy egy erős kutatás előzte ezt meg.
Ez pontosan így van. Mondanám azt, hogy belgyógyásznak készültem, belgyógyászként kezdtem dolgozni. Annak ellenére, hogy ismerem a statisztikát, ismerem a szakirodalmat, tulajdonképpen a klinikai munkám során meglepett, hogy mennyire komoly belgyógyászati testi okok húzódnak meg a hátterében. Igazolódott, hogy ahogy élünk, ez a stressz kvázi, mondhatom azt, hogy az egészségtelen életvitel, mert szaladunk, gyors ételek, fast food, mozgáshiány, nagyon sokan ugye ennek nyomán túlsúlyra tesznek szert, mennyire közre játszik abban, hogy az alvás megromlik. Hangsúlyoznám, hogy a hangulatzavarok, a depressziók száma nagyon megnőtt, és az alvászavarok ennek 99%-ban a velejárói. Egyébként a hangulatzavarra jellemző típusos alvászavar a hajnali 2:30-3 közötti megébredés, forgolódás, akár egy órás ébrenlét, nehéz visszaalvás, és hajnalban 6 óra fele már egy jó alvás volna, de ugye a legtöbb ember így ekkor tájt már kénytelen fölébredni. Tehát, hogy ezzel szembesültem, azt gondolom, hogy nagyon fontos volna arra törekedni, hogy megelőzzük, hogy ez az állapot kialakuljon, és tegyünk minél többet az egészségünkért. Ez egyébként elsősorban a mozgás, másodszorban is a mozgás, harmadsorban pedig a táplálkozás.
Számos praktika, számos trükk, és azt gondolom, hogy nagy felismerések, ami legalábbis engem illet, hiszen még picit engem is elemeztünk. Számomra nagyon hasznos volt a beszélgetés, épp úgy, ahogy a könyved is. Olvassátok el mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Szilágyi Csenge, a Végszínház színésznője árulja el, hogy mi élete könyve. Csenge, mi a te kedvenced?
Ma reggel tulajdonképpen döntöttem el, hogy 2 könyvet is elhozok, és ez is csak azért, mert most nyáron, amikor elmentem nyaralni, és végre több időm volt olvasni, mint évközben, akkor döbbentem rá, hogy Szabó Magda Mózes 1.22 című könyvét én 6 éve próbálom elolvasni. Erre úgy jöttem rá a nyáron, hogy lapozgattam, és tudtam, hogy már nagyon régóta nem megy tudjátok, hogy hogy van ez. Szerintem mindenki ismeri azt az érzést, hogy a kezébe veszi, elolvas belőle 20 oldalt, és mondjuk tartok a 40-nél, utána eltelik, nem tudom, megint egy hónap, 2 hónap, megint előveszed, nem tudod már, hogy hol tartasz, visszalapozol, elkezded előről az egészet, mert
aha,
most...
Ez mindig megszakadt.
Igen, ez a 20-40 oldal, ez miért? Szóval miért ne olvasnád újra? És ez a 6 év, ez úgy jött ki, hogy megtaláltam benne olyan New York-i képeslapot, amit biztosan tudok, hogy 2013 nyarán kaptam a repülőn egy nénitől, aki mellett ültem. És amikor erre rádöbbentem, akkor azt gondoltam, hogy na most ez lesz az a nyár, amikor ezt a könyvet úgy igazán befejezem. És azért volt nehéz olvasni, amikor a végére értem, rájöttem, mert ugye egy történetet mutat be minden fejezetben más szereplő szemszögéből. És soha nem tudtam, hogy ki beszél, ki, kicsoda, a nevek, az, hogy most egyes szám első személyben van írva az összes fejezet, és annyira nehéz volt, mert egy ilyen zavaros katyvasz volt a végig, hogy elkezdtem olvasni, és nagyon, nagyon idegesített.
Úgy meghosszod a kedvem hozzá,
hogy... Elképesztően idegesített ez a könyv. Nagyon sokáig, és nyilván nem véletlenül szenvedtem vele, mert szenvedés volt. Ez egy szenvedés történet. Szabó Magda Mózes 1.22 és Szilágyi Csenge szenvedés története, ami 2013-ban kezdődött, és idén 2019 nyarán csodálatosan fejeződött be a kertben egy pokrócom. Úgyhogy csodálatos. Egyébként a könyv, nem hosszú, 192 oldal, nekem a 110. oldaltól volt olyan nagyon, nagyon ütős. Egy családon belül mindenki szemszögéből bemutat egy történetet, és hát gyönyörű. Az a gazdagsága fogott meg, hogy az idős emberek és a fiatalabb generáció közötti különbségek, azok igazából nem is olyan nagy különbségek, mert ugyanazt élték át, mint mi, csak ugye a történelem miatt teljesen más, hogy hatnak az emberre a dolgok, akár egy kis baba várása, vagy a megcsalás. Az is kedvencem. Na, és akkor emellett volt a Feldmár András Őszintesség című, kis most megjelent a HVG kiadásában ez a könyv, és Feldmár Andrást én egyébként is nagyon szeretem. Sok könyvét olvastam már, de hát nem akarok nagy szavakat használni, de ez a kis kötet most úgy igazán azt éreztem a nyáron, hogy hatással van a személyiségemre. Olyan tiszta a címe is, nyilván a tartalmáról is szól, de nagyon, nagyon szeretem azt, amikor egyszerűen vannak leírva a lelki dolgok, és ezt a Feldmár valahogy nagyon tudja. És mivel ugye színész vagyok, és mindig én is a lelkemmel foglalkozom, meg mások lelkével, meg próbálom megfigyelni a dolgokat, soha nem voltam még pszichológusnál, én nem járok, de valahogy azt érzem, hogy a könyvek is tudnak lélekformáló hatással lenni egy emberre, sőt személyiségformáló hatással is, és ez a könyv, ez nekem most nagyon betalált, ez az Őszintesség című könyv, mert egyszerűen olyan tisztán vannak benne megfogalmazva lelki dolgok, amik nagyon jó úgy elolvasni, hogy le van őszintén és tisztán írva, és egyszerűen írva egy olyan dolog, amit azért te is tudsz, meg úgy jó, hogyha az úgy megvan papíron.
Megerősít. Ki tudsz emelni olyan gondolatot, vagy olyan dolgot belőle, ami eszedbe jut, és ebből tanultad?
Hát a legerősebb gondolat például Popper Péterrel volt egy beszélgetése, és feltettek egymásnak egy kérdést, hogy mi a jobb szerinted, hogyha valaki hamisan megölel, vagy őszintén hasba rúg. És a Popper Péter rávágta, hogy neki szerinte a hamis ölelés. És hogy az egy ideig, óráig az úgy el van vele az ember. És én is ilyen ember vagyok, és azonnal minden oldal után gondolkoztam, mert volt időm. Ez is annyira egyszerű dolog, hogy két kategória. És számba vettem a barátaimat, az ismerőseimet, de tulajdonképpen mindenkit, hogy ő olyan típusú ember, igen, aki a hamis ölelést választja, én pedig az, aki az őszinte hasbarúgást, és ez is egy olyan egyszerű példa, de nagyon messzire vezet, vagy nem tudom, filozofikus állapotba kerültem ettől.
Kíváncsi vagyok, hogy mindig ilyen hát kemény olvasmányoknak szoktam hívni, ilyeneket választasz? Mondtad, hogy a Tajtékos Napok is nagy kedvenced nekem még az interjú előtt. Kíváncsi vagyok, hogy milyeneket választasz.
A tömörítés nekem az nagyon, nagyon fontos. Szerintem attól zseniális egy írás. Ezért nagyon szeretem a novellákat is, mert Meg a drámák is egyébként olyanok, hogy a sűrítés és a tömörítés, a színházban is így van, hogy ha megnézel például egy jelenetet, hogy mondjuk elkezdünk próbálni egy jelenetet, először még, mit tudom én, 5 perces, és akkor a bemutatóra meg lemegy 2,5-re. Uh-huh. Mert a sűrítés és a tömörítés szerintem az írásban is a zsenialitásnak a tükörképe valahogy, hogyha valaki nagyon pontosan meg tudja fogalmazni azt, és le tud írni egy képet, vagy egy érzelmet, én azt hiszem, hogy ezeket szeretem olvasni.
Kétszer is mondtad, hogy idő és olvasás összefüggése. Ennyire az évközben a színház mellett nincs időd olvasni? A szerepeidre van leginkább időd, és a nyár az az időszak, amikor olvasol?
Igen, de nagyon törekszem arra, hogyha egy oldalt is lefekvés előtt, de olvassak. Ez nagyon furcsa, de apukámtól tanultam ezt, mert ő is azt mondta, hogy ha egy oldalt is olvasol lefekvés előtt, és azonnal belealszol, hidd el, hogy már az is számít. De és ez jó. Mindig a fejemben van. És nagyon próbálok, de hát nyilván a nyár igen az, amikor úgy jobban van, illetve most egy olyan korszak van az életemben, hogy befejeztük a Mágnás Miska premierjét, és most van először az, amióta végeztem az egyetemen, hogy nem próbálok, csak játszom. És ez ilyen nagyon furcsa dolog, mert este bemenni csak a színházba, ez nekem ilyen idegen, mert amikor az idegrendszeredben vagy a körforgásban próbálsz délelőtt 10-től 2-ig, utána esetleg szinkron, vagy van valami ügyed, elintézed, és utána visszamész a színházba, akkor nem kell úgy az idegrendszeredet készíteni, mert benned van az egész. És így, hogy csak játszani megyek be, így nagyon ismerkedem most a saját szervezetemmel újra, mert olyan előadásaim vannak, amikre úgy kell készülni, hogy fizikailag, hangilag és lelkileg is. Szóval ilyen elég összetett most, és szép szerepeim vannak, hál' Istennek, a Vixi házban. De most már van időm, szóval, hogy délelőtt is mondjuk a kezembe veszek könyveket, és ez új érzés.
Nagyon jó ajánlásokat kaptunk tőled, és nagyon-nagyon tetszett, hogy ilyen szenvedéllyel beszélsz az olvasásról. Szerintem látni is jó volt, de hallani is ugyanennyire. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten egy kamaszoknak szóló olvasmányt hoztam nektek, ami nem csak azért érdekes, mert igazán meghökkentő a címe, hanem azért is, mert egy nagyon fontos témával foglalkozik, ez pedig a gyászfeldolgozás. Esznek-e a halottak epertortát? A könyvet Ausztriában megjelenése után gyerekirodalmi díjjal jutalmazták. A regény egy lányról, Emmáról szól, akit az iskolában kicsit furcsának tartanak, és egy fiúról, Péterről, akinek egy balesetben meghal az ikertestvére. Aztán arról, hogyan lesznek ők barátok, és mi az, amit egymástól megtanulhatnak. Szerettem, hogy egy kamasz fiú szemén keresztül kicsit belenézhettem abba, hogy egy 10 éves hogyan próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant, hogy meghal az ikertestvére. És ha belegondoltok, milyen nehéz lehet elfejtenie, hogyha önmaga testvére tükörképe. Péter és Emma alakuló barátsága végtelenül bájos, kifejezetten tetszett az az elképzelés, hogy Emma apja temetőgondnok, ő emiatt pedig sokat van ott, és így számára ez a világ egyik, hanem a legbarátságosabb helye. Külön kiemelném a végén a telitalálatos borítót, ami figyelemfelkeltő, és a könyv egyik legszebb jelenete kapcsolódik hozzá, de hogy ezt megértsétek, el kell olvassátok. Tehát még egyszer, Rosemary Eichinger, esznek-e a halottak epertortát? Olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Figyelj, te tényleg azt hiszed, hogy jó, nem tudom, riporter vagy?
Sziasztok, én Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Nem érdekel, ha kirúgnak, nem érdekel, ha az a kapcsolat úgy alakul, hogy minden szakad.
A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat, akik ha elbuknak, csak azért is újrakezdik.
Nem abban kételkedem, hogy talpra állok, az a kérdés csak, hogy most mi legyen a következő lépés.
A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Nagyon sokan birkák szeretnének lenni.
Nem szeretnének, nem mernek mások lenni.
Ez biztos?
Biztos.
Beaton Studio. Lapozza 99-re Szabadoságival.
A következő epizódban vendégem lesz Jakubcsek Gabriella, akivel új könyvéről, a Nagy Levegő című kötetről beszélgetünk. Ez már a harmadik könyve, és ebben is nagyon sok érdekes dolgot oszt meg az életéről. Vele beszélgetünk jövő héten. Majd Sánta László színész árulja el, hogy melyik a kedvenc könyve. Végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 28. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, és hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A podcast megtalálható a Spotify-on és az iTunes-on is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el, lehetőleg 5 csillaggal értékelni a műsort, mert ezzel kerül előrébb a toplistán. Köszönjük! Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Szabadoságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.